Sziasztok! Ez itt a Klikkaut rovat, a Kilépni a sorból. Mészáros Krisztina vagyok. Szeretettel üdvözöllek benneteket! Valaki hogy jut el odáig, hogy tetoválásokban kezd gondolkodni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából egész fiatal korom volt a kapcsolatom van a tetoválásokhoz, mint úgy nem egyet viselek magamon. Észrevettem magamon, hogy elkezdtem figyelni az embereket, hogy ki miért visel magán, esetleg milyen megfontolásból, és ez így elkezdett érdekelni. Elkezdtem mélyebben utána olvasni, utána nézni a témának, és hát nem utolsó sorban nagyon szerettem rajzolni. Iskolás koromban nagyon sokat rajzoltam, aztán ez ilyen 10 évig megszakadt. Ez a vonal, aztán jöttek sorba a gyerkőcök, szintén nem volt rá időm, illetve hát inspirációm se. És aztán, amikor már megtehettem, akkor bizony elkezdtem, és akkor rájöttem, hogy én ezt élvezem.
Alapjában véve, hogy indul az ember neki annak, hogy tetoválásokat készítsen? Milyen technikai háttér kell? Van-e valami, amit meg kellett tanulnod, ki kellett tapasztalnod?
Nekem ez igazából technikailag nem volt nehéz, ugyanis elég egy a kezdetekhez talán akár egy használt gépet venni, vagy egy középszerűt arra, hogy te otthon elkezd gyakorolni, még nem klienseken dolgozni.
És mit gyakorol az, aki tetoválást?
Hát nagyon ajánlott ugye ez a kis műbőr, szilikon, de az nagyon, nagyon nem adja vissza a valóságot, ugyanis az nem rugalmas, nem úgy viselkedik, mint az emberi bőr. Hát ezért én disznólábon szoktam gyakorolni. Elmentem a henteshez, a helyi henteshez, és akkor ott kértem hát csülköt, disznólábot, és kérdezték, hogy kérsz-e hozzá fület is, mert hogy a kocsonyában ez nagyon finom, mondom, nem, nem erre szánom. Így próbáltam.
Milyenek voltak az első próbálkozások?
Viccesek, ugyanis akkor még nem jutott az eszembe, hogy ragasztjak rá akár egy csablont. Szóval magamtól kis szívecskéket rajzoltam, virágot, írtam rá mindenféle vicceket igazából. Nekem az volt a fontos, hogy ezt a tollat, amivel én ugye tetoválok, tudjam stabilan tartani. És azt lássam, hogy a különböző szögben, ahogy tartom, ez hogy viszonyul a bőrhöz az a tű, mennyire folyik meg alatta akár a tinta, hogy tudom húzni azt az egyenes vonalat.
Magát a tűt kell megtanulni használni, de hogy szerintem az sem mindegy, mint minden más szakmában is, hogy mondjuk milyen tintát, milyen minőségűt használsz, erre is rá kellett jönnöd, hogy mi az, ami beválik neked személy szerint?
Igazából itt is a határa csillagoség, szóval a fekete sem csak fekete, a feketének is vannak árnyalatai. Lehet különböző módon oldani, ugye, amit aztán később a satírhoz használunk, de már itt is lehet kapni késztermékeket, ami eleve úgy van beállítva. De én akkor is jobban szeretem higítani, és a saját magam stílusához úgymond keverni a színeket. Én itt talán azt említeném meg, hogy így láttam a klienseken, vagy hát az embereken, hogy na, rajtad kéken néz ki ez a tetoválás, vagy szürke, és hogy ez mitől lehet. Aztán én találtam egy nagyon jó minőségű festéket, ami tényleg fekete-fekete, nagyon mély fekete, és én ezzel szeretek dolgozni. Ez az én stílusom. Ez igazából annyira bőrtípus függő, hogy neked az mit ad majd vissza a későbbiekbe. Ezt is meg kellett tanulnom, hogy ezt hogyan kezeljem.
Akkor, amikor úgy döntöttél, hogy na jó, akkor most már merem vállalni az első tetoválást, ki volt az első alany?
Az első alany saját magam voltam. Ez igazából úgy volt, hogy megvettem ugye az első gépemet, és akkor hát ezt muszáj kipróbálni, akkor este 10 órakor azonnal. És hát akkor a bokámra rajzoltam egy kis galambot, amit így kitetováltam, úgyhogy én voltam az első alany. Na, de igazából így komolyra fordítva szólt, a barátnőmnek a lánya jött el. Utólag is köszönöm a bátorságát. És hát akkor ő választott egy kis mintát, ami most körülbelül ilyen 10 percig tartana, hát azt másfél óráig csináltam, és annyira féltem, hogy ez egy élő bőr, neki ez fájni fog, nem fogom elrontani, úgyhogy ez így kezdődött. Aztán ugye egyre bátrabb lettem, egyre nagyobb mintákat is bemertem vállalni. És hát látom, hogy tetszik az embereknek, meg vannak elégedve. És rólam tudni kell, hogy én nem szeretem a gyors munkát, szóval megadom az időt rá, a felkészülést, és inkább egy kétszeri alkalommal jön a klienst, mint hogy így összecsapjuk a dolgot, amin aztán még otthon órákig emésztem magam, hogy ezt nagyon nem így kellett volna.
Volt olyan, amivel, tehát, hogy nagyon önelégedett voltál, és azt mondtad, hogy na ezt bármikor, és ezzel dicsekednék is, és volt valami olyan, amivel te nem voltál elégedett, de mondjuk a klienségem.
Igen, volt pár ilyen, mint nem is, hogy a technikai részével nem voltam megelégedve, mert tudtam, hogy magamból a maximumot kihoztam, hanem egyszerűen ránéztem a hölgyre, vagy a kliensre, és láttam, hogy ez nem ő. Ő magára rakatott egy mintát, amit csak úgy meglátott valahol, és ezt szeretné magán, de nagyon nem adta vissza az egyéniségét. Nem tudtam összekapcsolni a mintát az emberrel. Uh-huh. Úgyhogy inkább ilyen szinten volt.
Ilyenkor azért meg tudod ezt fogalmazni nekik még mielőtt rájuk kerül? Tehát, hogy olyan finoman tudsz erre utalni, vagy esetleg nem is olyan finoman, vagy igazából nem számít, mert az a lényeg, hogy ő döntött.
Hogy ő eldöntötte a szeretetetoválást, az lényeges, hogy nem egy más miatt ragadja, akár hogy másnak tetszen. De viszont én mindig megkérdezem, hogy miért ez. Ha ránézel arra a képre, akkor mit mond ez a kép neked? Vagy mit szeretnél ezzel úgymond kifejezni? És akkor itt viszont gyakran előjön az, hogy hát igazából én ezt meg ezt szeretném, de ebben viszont nem vagyok biztos, segíts. Uh-huh. Úgyhogy aztán el tudunk indulni ezen az úton, és akkor általában én úgy látom, hogy tényleg a 99%-ban megvan az a minta, ami a kliensé tényleg, hogy az az övé lesz.
Nehéz ezt megtalálni, kihozni az emberekből? Mondjuk, hogyha nekik nincs kézügyességük, és mondjuk nem tudják megrajzolni körülbelül sem, vagy pont ez az a munkarész, amit szeretsz, mert egy kreatív.
Valakihez nagyon könnyű kapcsolódnom, és mindjárt átlátom, hogy ő mit is szeretne. Valaki pedig nagyon, nagyon makacs ebben, és igazából nem hagy nagyon teret. Szóval eldöntötte, hogy ezt, és akkor, hát és akkor az igen úgy van végül is. Okay. Nem próbálom meg lebeszélni róla.
Mondtad, hogy ugye először voltak a te tetoválásaid, az, aki neked készítette, tudjátok egymást segíteni. Ti, akik foglalkoztak tetoválással, vagy mennyire tudjátok egymást inspirálni, főleg, hogyha mondjuk te már előzőleg tapasztaltál különböző technikákkal dolgozó művészt.
Van pár kolléganő, akivel nagyon, nagyon jó a viszonyom, és én nagyon szeretek tőlük tanácsot kérni, hogyha valamit nem tudok, esetleg legyen az festék vagy technika. És nagyon jók így úgymond a visszajelzések, szóval nem hiszem, hogy versengés volna köztünk, ugyanis mindenkinek ebben a szakmában megvan a saját médiegye, saját stílusa. Szóval mi nem akadályozzuk egymást a munkában, hanem ahol tudjuk segítjük, úgyhogy igen, volt rá pozitív példa, vagy akár elromlott a gépem, nem tudtam hirtelen szerezni, fölhívtam a kollégámat, és ő itt volt egy órában, és hozta az övét, hogy igen, tessék, akkor én ezt nagyon szívesen neked kölcsönadom, szóval tényleg baráti a viszonyunk.
Próbálsz lassan dolgozni, finoman. Ez azért is van, hogy ne fájjon a tetoválás készítése annak, aki ott van a kezeid közt. Egyáltalán ugye vannak ezek a mítoszok, hogy azért a tetoválás egy fájdalmas dolog. Ezt te hogy látod?
Igen, hát ott ugye először is tudni kell, hogy az emberben benne van az a kis adrenalin, az a hú, ha most akkor mi lesz. Akkor is, hogyha már 15. tetoválás kerül rá. De én mindig igyekszek finoman nyúlni a bőrhöz, respektel lenni a bőr felé. Amikor úgy kitapasztalom, mit enged, mit bír, akkor már be tudom állítani azt a technikát, hogy igen, ez egy érzékeny bőrtípus, vagy akár nagyon vékony a bőre, szintén máshogy kell vele bánni, máshogy állítom bele a tűnek a mélységét, vagy akár a gyorsaságát, az intenzitását, úgyhogy ezekre mind figyelni kellene.
Volt az, amikor valaki végig jajgatta, elhúzta mondjuk a testrészét, volt-e valaki, aki mivel nagyon nehéz volt, vagy vannak ilyen tapasztalatok, hogy nem bírja valaki a fájdalmat?
Igen, bizonyos testrészeken eleve kényesebb, ugye az adott testrész, főleg a csontosabb részeken. Volt ilyen kliens, de ott inkább igyekeztem megnyugtatni, vagy beszélgetni vele, elterelni a figyelmét, és hát főleg arra figyelmeztetem, hogy engedje el, ne ragaszkodjon ahhoz, hogy jaj, ez most biztosan fájni fog, hanem így engedje el magát, és akkor igen, végigülte az időpontot, szóval nem kellett senkit hazaküldenem, vagy úgy félbe hagynom, hogy na, akkor most fél évig biztosan jött hozzám, úgyhogy erre még így nem volt példa. Uh-huh.
Valószínűleg azért, mert mindenki arra törekszik, hogy ha már a testére kerül egy jelkép, egy ábra, egy rajz, akkor az a lehető legjobban nézzen ki, mert hogy onnantól törölhetetlen. Volt már ilyen, hogy azzal kerestek meg, hogy jó volna eltüntetni, vagy átalakítani a tetoválást, ami...
Igen, volt pár ilyen. Nem mindenki tudok elvállalni sajnos, ugyanis vannak technikák, amik nem az én stílusom. Ilyenben nem is tudok belemenni, nem tudom őt elvállalni, és nem tudnak 100%-ot nyújtani. Őket ilyenkor általában valamelyik kollégám az irányít, akiről tudom, hogy ebben nagyon jó, és nagyon szép eredményt tud elérni. Viszont igen, csináltam már pár ilyen takarást, átfedést, és nagyon jól sikerültek. Ez általában olyankor van, ha a tini korban valaki egy lázadó tetoválást bevállal, és akkor hát így 20 év múlva így rátekint, és hogy hú, ez nagyon nem én vagyok, vagy viszont az akkori tinta nem volt olyan minőségű az akkori festékek, és akkor azért kell átcsinálni.
Mert vagy valaki az első szerelme nevét nagyjal beírása.
Hát igen, van ilyen is, amit már takartunk, igen, hogy akkor. Hát ugye erre is mit tartja a vicc, hogy akkor hát a következő párnak is, hát jó lenne, ha olyan nevűt keresne, és akkor nem kell eltakarni. De ez általában nem opció, szóval igen, volt már ilyen jellegű átfedés, takarás, amit végeztem.
Van-e valami olyan tévhitek a tetkókkal kapcsolatban, amik így megütik néha a füledet, hogy fú, ezt hogy lehet gondolni róla? Mondják, hogy hát el tudod képzelni, hogy ez a tetkó most jól néz ki, lehet, de 50 év múlva az, hogy fog kinézni. Tehát, hogy mit én tudom, úgy torzulnak a tetoválások az idő múlásával, hogy a bőr enged, hogy mondjuk csúnya lesz. Tehát, hogy tévhit vagy igazság.
Igen, van bizonyos igazság alapja természetesen, ahogy a bőrünk változik, ahogy nem annyira rugalmas az idő múlásával. Vannak bizonyos test részeink, akár a mellkas, ugye főleg a hölgyeknél, vagy itt az oldalunkon, ami hát bizony nem biztos, hogy úgy fog kinézni, mint a 20 éves korunkban, akár a bőr, akár ott a tetoválás, úgyhogy. De én azt gondolom, hogy tudatosan lehet ellene tenni. Ha már bevállaltam a tetoválást, vannak különböző krémek, ugye, amivel ezt szinten tudjuk tartani, vagy akár az életmódunk, hogy hát igyekezzünk nem fölszedni azt a 30 kilót, és ezáltal nem torzítjuk el akár azt a tetoválást, de ugye saját magunkat sem. Úgyhogy ez mind tudatosság, én azt
hiszem. Vannak olyan testrészek, amire amúgy ajánlatos akkor is tenni tetoválást, hogyha mondjuk számolunk az idő múlásával? Van-e olyan, ami általában nem úgy ereszkedik meg, vagy feszes tud maradni?
Hát általában a comb részt mondanám, vagy akár a felkar, vagy az alkar, ami olyan, hogy nem nagyon változik igazából.
Mondtad, hogy próbálod az embereket, hogyha mondjuk félnek is beszéltetni, de mennyire jön ki a tetoválás közben az emberből egy csomó félelem, mert hogy maga ez a művészeti ág, mert nevezzük annak, azért magába hoz egy csomó akár életközépválságot. Vajon ki is vagyok én, miért is akarom magam bizonyos szimbólumokkal leírni, mit üzenek, ezt erre ki is tértél, hogy mennyire élik össze a személyiség rajzal, hogy mennyire válik ez egyszer csak ez a folyamat, hogy alkotsz, és bekerül a bőr alá a tinta, egy kicsit ilyen mélyebb folyamattá.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy az elején is említettem, vannak kliensek, akihez egyszerűen nem tudok úgy kapcsolódni. Elbeszélgetek velük a, nem tudom, napi rutinról, picit felszínesebb a kapcsolat, de ez így normális, ugye nem lehet mindenkivel úgy. De viszont vannak, hál' Istennek nagyon sokan, akikkel mély témákat is tudok érinteni a tetoválás által, akár egy szülő elvesztése, vagy közel egy családtag elvesztése által miatt kerül rá az adott minta, vagy egy dátum, vagy egy szimbólum, és akkor nagyon érdekes dolgok szoktak elhangzani, és rengeteget tudok tőlük tanulni ezáltal az ő élethelyzetükről, hogy is lehet ilyet megélni, túlélni. Ez mindig egy nagy tanulási folyamat nekem, az emberekkel való kapcsolódásom ilyen szinten.
Hol van, merre látod a jövőt, akár ebben a szakmában, akár a saját életedben?
Én nagyon szeretnék később egy saját szalont működtetni, és valahogy megtartani magamnak ezt az egyfajta intimitást, szóval nem szeretném, ha hozzám úgy jönnének, hogy mennyiségre az emberek, hanem inkább tényleg velük ezt a minőségi időt, és ez a tetoválás tényleg őket tükrözze. Úgyhogy ezen a vonalon szeretnék megmaradni, ahol elindultam.